Vasárnaponként a korintusi levelet tanulmányozzuk, folytassuk az ige tanulmányozását. A korintusiakhoz írt első levél második fejezetét. A hatodik verstől következik a mai szakaszunk, tulajdonképpen az első öt verset már múlt héten is olvastuk, de az jobb megértés kedvéért elolvasom az első verstől a második fejezetet. És mivel ez az ige szakasz nagyon sok olyan szót vagy olyan kifejezéseket tartalmaz, ami az eredeti szöveg szerint jobban érthető a csia fordításból, ezért én a csia fordításból olvasom. Úgyhogy aki másik fordításról olvas, az ugye látni fogja a különbségeket. Azért olvasom innen, hogy megértsük igazából a szöveget jól. Tehát 1 Korintus 2 első verstől olvasom. Mikor hozzátok mentem, testvéreim, nem mentem fölényes beszéddel, vagy bölcsességgel hirdeti nektek az Isten tanúságtételét. Így döntöttem ugyanis, hogy köztetek semmiről sem fogok tudni, csak a Krisztus Jézusról, róla is, csak mint megfeszítetről. Sok erőtelenséggel, félelemmel és reszketéssel kerültem hozzátok, és a beszédem és igehirdetésem nem rábeszélő művészettel, nem tudományos szavakkal szólott, hanem szellem és hatalom felmutatásával, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten hatalmán alapuljon. Szólom, mint bölcsességet, de a bevégzettek között nem ennek a kornak, nem is ekkor fejedelmeinek bölcsességét, miknek hatása elvész, hanem Isten bölcsességét szóljuk, titokként azt az elrejtett bölcsességet, melyet Isten az örökkorok előtt külön a mi dicsőségünkre jelölt ki, mely ekkor fejedelmei közül senki előtt sem lett ismerté. Ha ugyanis megismerték volna, a dicsőséges urat nem feszítették volna meg. Ellenkezőleg, amint írva van, amit szem nem látott, fül nem hallott, ami az ember szívébe fel nem ötlött, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Nekünk mégis lelepezte a szellemen át az Isten, mert a szellem mindent fürkész, még az Isten mélységeit is. Mert ugyan melyik ember ismeri az ember dolgait, hanem az ember szelleme, mely benne lakik. Így az Isten dolgait sem ismeri senki, csak az Isten szelleme. Mi pedig nem a világ szellemét kaptuk, hanem az Istenből jövő szellemet, hogy ismerjük azt, amivel Isten kegyelme megajándékozott. Sőt, beszéljük is róla ezt, de nem az emberi tudomány bölcs szavaival, hanem szellem tanította szavakkal, szellemi dolgokat szellemi dolgokkal vetve össze. Lelki ember azonban nem fogadja el Isten szellemének dolgait, mert azok ostobaságok neki, sőt, fel sem ismerheti őket, mert azok csak szellemileg vizsgálhatók ki. A szellemi ember mindent kivizsgál, ő maga azonban senki vizsgálata alá nem esik. Mert ugyan ki ismerte ki az Úr értelmét, hogy tanítója lehetne. Bennünk ellenben a Krisztus értelme van. Isten országának a dolgait, ahogy itt olvastuk, bölcsességét, semmilyen módon nem lehet megismerni. Csak úgy, ha valaki befogadja alázattal Istennek azt a tervét, azokat a döntéseit, amit elmond Isten a Bibliában, hogy hogyan lehet megérteni Isten szavát. Az első dolog, amit ez feltételez, hogy valaki érdekeljen az, hogy mit mond Isten. Akit egyáltalán nem érdekel, hogy Isten mit mond nekünk, annak az életében azok a bölcsességek tudnak munkálkodni, az a tudomány, az az ismeret, amit Isten nélkül meg lehet szerezni ebben a világban. Ezt fejtegeti itt Pál apostol, ezt fejezi ki azokban a versekben, amikor azt mondja, hogy ő nem azt akarta, hogy valamilyen bölcs gondolatmenettel, valamilyen emberi értelemmel szóló bölcsességgel megmagyarázza, megértesse a hallgatóságával és velünk, akik olvassuk az igét, azt, hogy hogyan lehet Istenhez közel kerülni, vagy hogyan lehet Isten szavát megérteni, mert ez lehetetlen. Azt mondja itt az ige, hogy lehetetlen különböző emberi okoskodással, vagy a különböző tanulmányi dolgokkal, amit tanultunk, megismertünk, megérteni Isten tervét, Isten akaratát. Ugye mondhatnánk azt, hogy ma a 21. század embere annyit fejlődött ismeretben, tudományban, annyi mindent tud, hogy ez a tudás elégséges kell, hogy legyen arra, hogy megismerje az ember a világot. Ugye olyan mélységekig, olyan apró alkatrészekig, vagy alkotó elemekig látja az ember a világ működését, az anyagi világot, és olyan nagy mértékben is, ugye látjuk az egész miniatűr vizsgálatoktól, az egész nagy vizsgálatokig, hallunk ezekről a tudományos kísérletekről és felfedezésekről, hallunk azokról, amikre 100 milliárd forintokat költenek, hogy a világűr, a mindenségnek a vizsgálatát ugye nagy űrteleszkópokkal vizsgálják, és annak az adataiból értelmezzenek sok mindent. Ennek ellenére mégis azt tudjuk mi is mondani, hogy egyetértünk, egyetérthetünk a Biblia üzenetével, a Biblia mondani valójával. Pál apostol korában, amikor ő ezt írta, nem volt még ilyen mértékű a tudomány. Sok mindent tudtak akkor is, sok mindent meg tudtak oldani. Látjuk azt a fajta gyönyörű építészetet, vagy a művészvilág alkotásait, hogy azóta is csodájára járunk egy-két alkotásuknak, amit megtettek, amit meg tudtak építeni. De egész más volt a tudomány világa, a tudományos ismeretvilága abban az időben, mint ma. Egész más vizsgálati módszereik voltak, nem álltak rendelkezésre azok a vizsgálati módszerek semmilyen területen, amik ma rendelkezésre állnak. Ennek ellenére, hogy ennyit fejlődött a világ és a tudomány, mégis semmit nem vesztett az értékéből, vagy az igazságából az a mondani való, azok a mondatok, amit itt olvastunk. Hogy azokat a dolgokat, ami a látható világon túl van, ami a láthatón túl van, abban egyáltalán nem került közelebb az ember a megismerésben, akármilyen széles, mély tudományos felfedezéseket tesz, nem jutott közelebb a szellemvilág megértéséhez magától. A szellemvilág Isten világának, de ugyanígy a démonvilágnak a megismerésében is, egyedül Isten tud hitáltal a mi szívünkben és a mi értelmünkben világosságot gyújtani. Nem tud más világosságot gyújtani. Nem lehet máshogy megérteni azokat a dolgokat, amik történnek körülöttünk. Ehhez kell az a hit, amit itt fejteget Pál apostol, hogy hitáltal lehet közel kerülnie az embernek ahhoz a világhoz, ami az Isten világa. Ami ugyanúgy része a mi életünknek, mint az anyagi világ. Ez is hit kérdése már. Vannak olyanok, akik azt gondolják, azt mondják, hogy minden az anyag körül mozog, anyag nincs az anyagon kívül más. És ennek a különböző változatai, átalakulásai azok, amiket látunk, akár az energia, vagy sok minden dolog, amiben azt gondolja az Istentől távol eső ember, hogy minden megoldható, vagy minden megismerhető Isten nélkül. De olyan világos és olyan jó a mi életünkben az a tapasztalat is, és az ismeret, amit a Biblia ad, hogy nem érdemes és nem kell nekünk ezt az utat járni. Nekünk Isten azt a hitet beépítette a mi életünkbe, ami születésünktől fogva lehetőséget adott arra, hogy azzal a szellemi érzékszervvel, amit hitnek nevez a Biblia, ezzel kapcsolódjunk az Isten világához. A hit a kapcsolódási felület, az Isten világához. Az a hit, ami a Biblia alapján nyugszik, az a hit, amiben fölismeri az ember, hogy az az élet, amit él, azt Istentől kapta, és ezért felelős Istennek azért, hogy, mit él, mit csinál abban az egész életben. Mit csinál abban, ahogy az ige írja, 70-80, esetleg kicsit hosszabb időben, amit ad Isten erre a földi életre, hogy éljünk benne. Azt a felelősséget, amit érez az ember az élete iránt, érez minden ember, ezt mindenki tudja, hogy valami értelmének kéne lenni az életünknek. Ugye ez a fő filozófiai vizsgálati irány sokszor a fő kérdés, hogy mi értelme van az ember életének, mi értelme van a létezésnek. És a Biblia válasza nélkül nem lehet erre igazából értelmes választ adni. Lehet sokfajta választ adni, de olyan választ, amiben a valóság van, azt egyedül a Biblia adja meg nekünk. A Biblia megadja abban, hogy Isten adta az életet, és az Isten, mint tulajdonosa az életünknek, nem saját maga vagyunk a tulajdonosa az életünknek, hanem ő a tulajdonosa az életünknek, neki beszámolási és elszámolási kötelezettségünk van. És úgy tudunk avval az Úrral, aki a mi életünk, a tulajdon joga, úgy tudunk tulajdonképpen elszámolni, megbékélni, vagy egyáltalán ezen gondolkozni, hogyha megértjük, megkérdezzük tőle, hogy hogyan vélekedik rólunk, mit gondol rólunk, mit gondol az emberi életről, hogyan tudunk vele kapcsolatba kerülni, hogyan tudunk olyan helyzetbe kerülni, amikor megérthetjük Isten szavát, és válaszolhatunk rá. És ezért mondja a Biblia azt, hogy ha valaki hittel fordul az Úr Jézushoz, Istenhez, akkor megérti azt, amit Isten mond. Nem emberi bölcsességgel, nem azzal, ahogy itt Pál apostol kifejezi, nem olyan gondolatokkal, szavakkal, ami észben megérthető, hanem a szívhez szól, abba a hit által, ami szellemünkhöz szól, akit adott minden embernek, hogy befogadja Isten szavát. Amikor valaki rájön arra, hogy Istennek felelős az életére, akkor látja az életében azt a rengeteg rossz dolgot, rengeteg bűnt, amit elkövetett, ha csak azzal, hogy egészen sokáig nem érdekelte, hogy mit akar Isten az életemmel. Addig, amíg nem érdekelt engem, addig rengeteg olyan dolgot tettem, ami nincs fedésbe azzal, amit Isten akar az életemmel. De ezen kívül is nagyon sok olyan bűnt fölismer az ember, amit ha csak az emberi törvények alapján vizsgálok, akkor is rájön, hogy nagyon sok olyan dolgot tett az ember, tehát mindegyikünk fölismereti a saját életében, ami nem felel meg Isten törvényének. És a Bibliát olvasva látjuk, hogy Isten világossá teszi, hogy a bűn következménye, a bűn fizetsége, zsoldja, a halála, hogy Római levélben olvassuk a 6.23-ban, hogy a bűn zsoldja a halál, de Isten kegyelme ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ezt akarja Isten megértetni velünk, hogy a kapcsolat akkor kezdődik, ha valaki fölismeri, hogy a számára jogos Isten ítélete. Jogos Isten büntető ítélete, mert tele van az életünk olyan dologgal, ami miatt Isten jogosan ítéli meg az életünket. És ha ezt fölismeri az ember, akkor olyan nagy dolog az, hogy megmutatja azt a Biblia, Isten megmutatja nekünk, hogy az Úr Jézus Krisztusban ott van a megváltása, hogy ennek a versnek a második fele mondja, hogy az Isten kegyelme ajándék az örök élet. Ez az, amit meg lehet ismerni hit által, de csak hit által. Hit nélkül nem lehet megismerni ezt. Hit nélkül a tudományok vagy az ismeretek nem vezetnek el ide, oda vezetnek, hogy nem logikus a számunkra Isten szava, nem válik logikussá az az Istentől küldötté. Ahogy mondja itt is az ige, hogy akik vizsgálták a fejedelmek, a bölcsek, az írástudók, akik ismerték a Bibliát, de nem hittel olvasták és fogadták be a számukra Isten szavát, azok megfeszítették Jézus Krisztus, mert nem értették meg Istennek az akaratát. Azt, hogy Isten szeretete benne nyilvánul meg felünk. És nagyon sok veszély van abba, hogyha valaki Bibliával a kézben akár, a Bibliát olvasva nem Istenben való hitáltal, vagy nem újjászületett emberként, nem az Isten, az Úr Jézus, mint személyes megváltó befogadása után beszél róla akár másoknak is, mert abból mindig téves ismeretek keletkeznek. Ahogy a farizeusok, írástudók ismeretei tévesek voltak, ugyanúgy ma is fönnáll az a veszély, amit az ige itt mond. Hogyha nem hittel, nem az Úr Jézusba, az Úr Jézus előtt megalázkodott szívvel hirdeti valaki, vagy olvassa valaki az igét, abból téves istenismeret és téves elméletek jönnek ki, és olyan a bibliai részeket, történeteket olvasva vagy megmagyarázva, olyan gondolatok azért, hogy logikussá, emberileg érthetővé tegyék, olyan gondolatok jönnek elő, amit így mondhatunk, hogy biblia kritika következik belőle, hogy elkezdik az emberek kritizálni, megérthetővé tenni, hogy mi van a Bibliában. És akkor következnek azok az értelmezések, ami nem a hit talaján állnak, hanem azt magyarázzák meg, ami még érthető emberi szívvel vagy értelemmel, emberileg érthető, és azt mondják, hogy csak az lehet az igaz a Bibliában, amit így meg lehet érteni, a többi az nem is lehet igaz. És így próbálják a különböző csodatételeket, csodákat megmagyarázni a Bibliában, érthetővé, magyarázhatóvá tenni, de ez óriási veszély, mert így nem csak magukat vezetik félre az emberek, hanem a hallgatóságot is. A hallgatóságot is egy olyan irányba viszik, amiből rossz istenismeret, egy helytelen istenismeret keletkezik, nem a Biblia szerető Istenének a megismerése, hanem egy olyan torz istenkép alakul ki a hallgatóságban is, meg abban is, aki ezt mondja, hogy azáltal nem lehet Isten igazi szeretetét, igazi tervét megismerni. Tényleg Isten igazi tervét, ahogy itt egyébként ezt olvassuk, itt a 14. versben olvastuk, hogy az, aki csak emberi módon, lelki, tehát pszichés módon ismeri, vagy keresi Isten szavát, Isten akaratát, azok nem érthetik meg azt, amit Isten mondani akar. A mondani valót, a lényeget nem érthetik meg, vagy itt kifejezi ez a fordítás, mert azok ostobaságok neki, sőt fel sem ismerheti, mert azok csak isteni módon, szellemileg ismerhetők meg. Ugye ezért nagyon fontos a számunkra a hit. Ezt nagyon kell hangsúlyozni. Nagyon fontos, hogy hittel, az Úr Jézusba vetett hittel olvassuk a Bibliát, hogy megérthessük annak a mondani valóját. Tehát a helyes és biblikus Isten ismeret abból keletkezik, és nyilván ugyanígy fontos a prédikációra is, vagy arra, amikor másokkal beszélgetünk, hogy mit mondunk. A helyes biblikus, ahogy Pál is tette, hogy Isten bölcsességét mondja, Isten bölcsességéből merít, amire azt mondja itt az ige, hogy eredetileg ez egy titok volt. Titok, ahogy az elején is mondtam, az emberi értelem elől elrejtett dolog. Nem azért volt titok, mert Isten nem akarta elmondani az embernek, hanem azért, mert nem érthető meg az Istennel való kapcsolat felvétel nélkül. Ezért titok, és ezért azok számára leplezi le Isten, akik befogadják az Úr Jézus személyes megváltójuknak, akiknek Isten új életet, új szívet adhat, új gondolkozásmódot. Ahogy írja az ige, hogy a megtérés, az azt jelenti ez a görög szó, hogy metanoia, hogy megváltozik az ember gondolkozásmódja. Egészen más gondol azokról a dolgokról, amik vele történtek és a környezetében történnek, miután megismeri az Úr Jézus személyes megváltójának valaki, egészen más lesz a gondolkodása, mint előtte volt. Ez az egyedüli mód, hogy Isten tervét, az ember megmentésére is, de egyáltalán az egész világgal kapcsolatos tervét megismeri az ember, egyedül ez a módja, ez a lehetősége. És viszont ebben, ha valaki hittel fordul Istenhez, megtörténik az életében, az életünkben ez a gondolkozásmódnak a megváltozása, akkor ezzel óriási ígéreteket kap az ember, ahogy olvastuk itt az egyik versben, a 9. versben, óriási ígéret fűződik ezekhez. Olyan ígéret, amit, ahogy itt olvassuk, talán nem is tudunk fölfogni, hogy micsoda mondani való van benne, hiszen mi, ahogy a mondatokat olvassuk, minden mondat ugyanaz a számunkra. Egy-egy mondat, egy-egy gondolat. De itt egy olyan mondat van a Bibliában, amin, ha mi most olyan gyülekezet lennénk, hogy nagyon érzelmesek lennénk, akkor fölugorhatnánk, és mindenki tapsolhatna és húrázhatna, hogy milyen óriási dolog az, amit itt olvasunk a 9. versben. Ugye elolvasom a régi fordításban is, ott is nagyon szemléletes ez a vers, de a csia fordításban is ugyanígy nagyon erősen megindító, amit itt olvasunk, hogy csak közben elapoztam ebben a fordításban, hogy mi az a nagy dolog, amiről itt én beszélek és próbálok. Azt mondja, hanem hirdetjük, amit megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve még meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Ebben a fordításban hasonló módon van, talán pár szóban más. Ellenkezőleg, amit írva van, amit szem nem látott, fül nem hallott, ami az ember szívébe fel nem ötlött, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Ugye ez a gondolat, amit itt olvasunk, ez a mondat, ez egy olyan mély tartalommal bír, amit tényleg jó lenne mindegyikünknek személyesen is megrágni a saját életünkre nézve. Hogy föltenni azt a kérdést mindegyikünknek, hogy igaz ez a mi számunkra? Igaz ez, hogy Isten igéjét olvasva és megtért új életet élve, igaz ez számunkra, hogy tapasztaljuk, hogy olyan dolgok vannak körülöttünk, és Isten olyan dolgokkal áld meg bennünket, amit el sem tudtunk képzelni, ami talán föl sem merült bennünk, hogy ilyen fajta életet lehet élni. Aki a bűn mélységeit megismerte, és anélkül élhet az Úr Jézus kegyelmében, hogy nem kell ebben a mély posványban járni, amint tette azelőtt, annak az életében ez biztos, hogy nagyon világos, és nagyon érthető, és nagyon így van. Talán mindegyikünk el tudja ezt mondani. És ezek az igevers nem csak a mennyei dolgokra vonatkoznak, hogy majd a mennyben olyan dolgokat találunk, amiket Isten készített az őt szeretőknek, amit el sem tudunk képzelni, bár ez is igaz, ahogy énekeljük ugye a Fenn a mennyben kezdeti énekben, hogy majd színarany utcákon járhatunk, stb., ahogy ott az ének mondja. De én sokkal földhöz ragadtabban is el tudom mondani ezt az igeverset, hogy földhöz kötöttebben el tudom mondani ezt az igeverset, hogy már itt a földön igaz ez ránk nézve ez az igevers. Hogy Isten a mi életünkre nézve, a mi életünkben, a hétköznapi életünkben olyan dolgokat készített és végzett el, és tett meg az Úr Jézus Krisztusban, amit el sem tudtunk képzelni, vagy el sem tudunk képzelni, hogy ilyen életformát, ilyen életvitelt is élt az ember, hogy annyira azt a fajta életet, ami a békességről, arról a belső boldogságról és meggyőződéses életvitelről szól, amit hívő emberként élhetünk, azt gondolom, ez is legalább annyira csodája az Istenben való életnek, az Istentől származó információk valóságának, mint majd az örök életben, amit tapasztalunk. Már itt a földi életben láthatjuk azt, hogy ezt a fajta életet, aminek a szeretet és a belső békesség az alapja, csak az Úr Jézussal élve kaphatjuk meg. Látjuk a magunk körül élő világban, emberekben, hogy ahogy a Biblia mondja, ott nem a békesség és a szeretet munkálkodik, hanem a halál munkálkodik. A halál és a békétlenség munkálkodik. Folyamatosan másról sem szólnak hírek, csak arról, hogy emberek hogyan ölik egymást egyrészt, másrészt meg azok, akiket akik nem ölik egymást, azok is hogyan harcolnak a koncér, a dicsőségért, a pénzért, azért, hogy ki legyen a hatalmon. Épp ugye mai nap is egy ilyen nap, amikor ünnepelünk, azt ünnepelni Magyarország, ugye, hogy itt 56-ban egy olyan forradalom volt, amikor azért ment az embereknek a harca, hogy ne uralkodjon fölöttük más hatalom, a szovjet hatalom akár, vagy sok minden másért. De az emberek egyéni életében látjuk, hogy hiába mondják, vagy gondolja valaki azt, hogy az Úr Jézus Isten nélkül lehet szabadon élni, nem lehet. Nem lehet, mert látjuk azt a fajta életvitelt, ami szinte egy, mint hogyha a dróton húznák az ember életét, olyan módon megy, zajlik az ember élete. Ahogy itt az ige ki is fejezi ezt. Azt, hogy addig, amíg valakiben nem Istennek a szelleme lakik, amíg nem költözhet be Isten szeretete az ember szívébe, ahogy a Róma 5-5-ben olvassuk, hogy a hívő ember életébe beköltözött Isten szeretete, nekünk adatott szellem Szentlélek által. Hogyha valaki nem fogadja be ezt a szívébe, akkor látja az életében azt a fajta menetet, amiben a világ fejedelmének a szellemisége uralkodik. És ezt nem egyénileg döntél az ember, hogy mit csináljon, hanem meg van vezetve. Rossz magyar szóval mondva. Megy egyfajta olyan úton, amit nem ő talál ki. És ha őszinte az ember magával, akkor fölismeri ezeket a dolgokat magában is. Hogy nem tud dolgokon uralkodni, hogy nem tud megváltozni pár dolgokban, pedig szeretne. Fölismeri, hogy azok nem jók a számára és a környezete számára se. És milyen nagy kegyelem az, hogy az Úr Jézus, amikor bekötözik a szívünkbe, meg tudja változtatni ezt. És ezért ígéri, ezt mondja Pál apostol, ezt ebben az igeversben nekünk, hogy olyan dolgokat ad nekünk Isten, hogy el se tudtunk képzelni. Olyan dolgok történnek meg az életünkben, annélkül, hogy mi különösebben nagy erőfeszítéseket kéne, hogy tegyünk. Olyan változás történik az ember életében, amit utólag nézve, visszanézve, ha látjuk ezeket az életünkben, látjuk, hogy nem teszi, nem tudja megtenni az ember. És ez Isten csodája, és Isten kegyelme. Ez a feltétele, amit itt olvastunk, hogy ez történik azoknak az életében, akik Istent szeretik. Azt mondja, az őt szeretőknek ezeket adta Isten, vagy adja Isten. És ez mindig egy kérdést is fölvet a számunkra, hogy tapasztaljuk ezt. Tapasztaljuk ezt, vagy fölismerjük-e. Vagy mindig más kell nekünk, mindig olyan kell, ami éppen még nem a miénk, vagy ami másé. Az emberi természetünkben benne van valahol mindig az irigység, a másoknak a vizsgálata. Pedig itt Pál apostol, az ige, Isten igéje arra hívja fel a figyelmünket, hogy azt nézzük, hogy nekünk mit adott Isten. És abban lássuk meg Istennek a csodáját, Isten szeretetét, hogy a mi életünkben is igaz ez. És ismerjük föl, hogy mennyi mindenben igaz. Hogy amit nem gondoltunk, a szem nem látott, vagy fül nem hallott. Vagy a mi szívünk meg se gondolt, olyat adott nekünk, olyat készített az Úr Jézus Krisztusban nekünk, ha szeretjük az Úr Jézust, ha szeretjük Istent. És azt a kérdést is föltehetjük, hogy a hitetlen világ profitál-e valamit Isten bölcsességéből. És ugye azt látjuk, hogy nem tud profitálni. Nem tud profitálni, ahogy eddig is itt mondtam ezt, hogy hit nélkül semmit nem tud profitálni, mert hiába van ez a nagy tudás, ez a nagy technikai fejlődés, hiába van rengeteg minden ismeret, ezek tulajdonképpen mind olyan dolgok, amik azt az alapvető dolgot, hogy hit nélkül nem lehet megismerni Istennek a szeretetét, Isten bölcsességét, ezt akarják lecserélni a tudással, a technikával, az ismeretszerzéssel, okosságokkal, törvények fölismerésével, és ez nem megy. Akármit tesz az ember, ez nem megy. Olyan jó fölismerni ezt, és olyan jó ebbe a valóságba hittel bele kapcsolódni, beleilleszkedni, hogy a mi számunkra nincs szükség Isten megismerése, semmilyen különleges tudományra. És ez egy óriási kegyelem, hogy ezt az ismeretet a legegyszerűbb embertől, a legnagyobb ismerettel rendelkező professzorig mindenki ugyanúgy megértheti, hitáltal, magáévá teheti, és ezen egy platformra kerülhetünk, egy szintre kerülhetnek az emberek. Hiszen Isten előtt nincs különbség az emberek között, nincs különbség, hogy valaki nagyon okos, mert vannak közöttünk nagyon okos emberek. Épp az Évával beszélgettünk reggel, hogy voltak, meg vannak olyan ismerőseink, csoporttársaink, voltak az egyetemen, vagy kollégáink, vannak, akikről látjuk, hogy nem is értjük, hogy hogyan lehet olyan dolgokat érteni, az agyi kapacitásuk olyan, hogy egyszerűen, mi egyszerű emberek elképzelni se tudjuk, hogy lehet ezeket fölfogni, amiket ők simán megértenek, továbbfejlesztenek, akár matematikai összefüggéseket, vagy gépek működésének, ugye az orvosi műszerek működésének a dolgait, amikben olyan mély ismeretek vannak, amit az alapjait se értette az ember, amikor az egyetemen tanultuk, itt a mindenféle differenciál egyenletekre gondolok, hogy és voltak olyan csoporttársaink, vannak, akik ezeket értik, sőt, ők még tovább fejlesztik a gyakorlati élet szempontjából. De az ő számukra is, meg a legegyszerűbb ember számára, akinek nincsenek ilyen képességei, ugyanúgy lehetőséget ad Isten arra, hogy vele kapcsolatba kerülve, az ő szeretetét befogadva, Isten bölcsességét megértsék. És ez nagyon fontos, hogy a hívők kiváltsága viszont az, ez egy óriási kiváltság, ahogy az előbb is mondtam, hogy aki befogadja az Úr Jézus Krisztus személyes megváltójának, annak a belső Istentől kapott szelleme összekapcsolódik Istennek a gondolatvilágával, Isten szellemével, ahogy az ige mondja itt. Ez azt jelenti, ahogy szokták mondani ezt a vevőkészülék példát, hogy az embernek lesz egy vevő sávja, megszületik az emberbe az a vevő sáv, amivel megérti Isten szavát. Keletkezik a mi életünkben az a belső képesség, hogy megérthetem azt, amit Isten mond. Megérthetem azokat a szellemi dolgokat, amik körülöttem történnek, a szellemvilág dolgaiba beleláthatunk. Beleláthatunk ugyanúgy, ahogy látható világ eseményeit látjuk, ugyanúgy az Úr Jézus való hitáltal, ugyanúgy belelátunk Isten tervébe, Isten dicsőséges országába, de belelátunk az ellenségnek, a démonvilágnak az életébe is, és a tervébe, vagy annak a céljaiba is. Beleláthatunk, hogyan láthatunk bele? Úgy, hogy Isten adta nekünk a Bibliát, Isten szava a kezünkbe lehet. Azon keresztül elolvashatjuk, hogy mi a szándéka Istennek, és mi a szándéka a sátánnak, az emberrel. Mi a szándéka? Tudjuk, hogy ő kezdettől fogva emberölő volt, az a szándéka. De ennek a fölismerése, ezt a mondatot le lehet mondani, de ennek a fölismerése, hogy hogyan zajlik ez a hétköznapokban, hogyan zajlik ez a világban, ezt a hívő ember fölismereti. Fölismereti, hogy mindazokban a dolgokban, amikben a hitét kéri tőlünk az Úr Jézus Krisztus helyett másba a világ fejedelme, az mind annak mind ez a célja, ez van mögötte, hogy tönkre akarja tenni az ember életét az ellenség. Hiszen a hit az egy egyvegyértékű valami. Ha a hitünket az Úr Jézusnak adjuk, akkor meg vagyunk mentve. De ha a hitünket nem adjuk oda neki, hanem odaadjuk más irányba, a világ fejedelmének különböző kínálataira, akkor megakadályoz bennünket, hogy az Úr Jézusba vetett hitünk valós és erős és tényleges legyen. A hitünk az a kapcsolódási pont, ahol ezek a kérdések, amiről itt Pál apostol beszél, a hitünk az, amin keresztül Isten szeretete a szívünkbe, ott munkálkodhat és megváltoztathatja a mi egész életünket, gondolkozásunkat abban, hogy beleláthatunk valóban abban, hogy mi történik körülöttünk, mi történik a világban, mi történik a saját életünkben akár. És ez a valóság, hogy ez a, hogyha Isten hullámhosszán képesek vagyunk megérteni az ő szavát, ezek nagyon sok mindent ajándékoznak nekünk. Ahogy a Róma 8-at elolvassuk, az egész Róma 8 erről szól. Egyrészt az üdvbizonyosság, amivel kezdődik a Róma 8, hogy nincs semmi károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. De az utána levő versekben is kifejti az ige ott, hogy bizonyosságot kapunk arról, hitáltal, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, ahogy ott mondja, hogy a mi szellemünk összefonódva Isten szellemével bizonyságot tesz arról, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. És akit az is, az az ige is ott van, amit ez a korintusi levél is kifejez, ez a korintusi levélbeli szakasz is kifejez, hogy azokat tudja Isten vezetni, akiket az ő szelleme, szent lelke vezérel. Akikben ott van ennek a visszhangja, ott van ez a vevőkészülék, állandóan nyitottan, bekapcsolva, készen a vételre, készen Isten szavának a befogadására. És ez egy csodálatos valóság. Ez nem egy elméleti dolog, ez egy hétköznapi valóság az életünkben. Hogyha nyitva van a szívünk Isten szavára, ami vevőkészülékünk nyitva van Isten szavára, akkor ő szól nekünk az igében, a körülményekben, ami szellemünkön keresztül megvilágosítja ezt. A másik óriási fontos terület és óriási dolog, amit ez az ige kifejezett, amit olvastunk, ez a szakasz, hogy csak a hívő ember képes megismerni igazán önmagát. A hívő ember képes igazából arra, amit szeretnének az emberek, Isten nélkül is sokszor, különböző technikákkal, pszichotechnikákkal megismerni magukat. Isten igéje itt azt mondja, hogy aki hitáltal, Isten szellemével, szent lelkével kapcsolatba kerül, annak a saját szellemén át Isten megmutatja, hogy milyen maga az ember. Persze lehet mondani, hogy a másikat is megismerhetjük rajta keresztül jobban, a másik indítékait, másik embert, de én azt gondolom elsősorban a legnagyobb dolog a magunk megismerése, az önismeretre jutás, a valódi önismeretre jutás. Az, hogy valóságosan szembe kerül az ember az, hogy mi van bennem, milyen indítékaim vannak, mik mozgatnak. És a legrosszabb, amit fölismerünk, hogy a legrosszabb tulajdonságunk, vagy a legnehezebb vele együtt élnünk, azokban is Isten munkája az, hogy szembe tudjunk nézni azzal, hogy milyenek is vagyunk mi az Úr Jézus nélkül, hogy milyen a mi alaptermészetünk, milyen a mi egész gondolkozásmódunk Isten nélkül. És ez egy óriási dolog, hogy megismerhetjük, hogy nem kell olyanoknak maradnunk, hogy minthogyha azt a fajta tükröt néznénk, amiről Jakab levele beszél. Ismerjük jól talán ezeket az igéket, de azért érdemes felolvasni, hogy Jakab 1:21-25-ig. Azt mondja itt az ige, hogy ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Ez a kérdés, hogy az ember belenézve abba a tükörbe, amit akár az életünk tart elénk, a hétköznapjaink, vagy Isten szeretete tart elénk, belenézve mit teszünk, mit látunk. A hívő ember megláthatja a valóságot, hiszen azt mondja itt az ige, hogy a mélységeket igazán Isten szelleme tudja megvizsgálni bennünk is. Ahogy az ige mondta itt a korintusi levélben, hogy magának az Isten mélységeit, Isten országának a mélységeit is vizsgálja, az a szellem, az a Szentlélek, akit Isten erre a világra elküldött, ugyanígy a mi életünk mélységeit is igazából csak akkor ismerhetjük meg, ha Isten megvilágosítja a mi értelmünket erre nézve. A mi szellemünkön keresztül azt, amit Isten belénk teremtett születésünktől fogva mindenkibe, ami hitáltal válik élővé és hatóvá az ember számára. Hiszen ha az ember csak a saját pszichéje, lelkiismerete akarja, alapján akarja megismerni magát, akkor az történik, amit itt mond az ige, hogy az ember lehet, hogy lát valamit, de mindjárt elfelejti, mert az a dolog talán nagyon kínos a számára. És nem akarja az ember ismerni, hogy valóban olyan vagyok. Nem csak egyszer tettem valamit, hanem olyan vagyok. Ez vagyok. Ez jön ki belőlem, mindig. És olyan nagy kegyelem az, hogy Isten nem azért mutatja ezt meg nekünk, nem azért enged tükörbe nézni, hogy megítélje a mi életünket, vagy elítélje a mi életünket, hanem hogy megváltoztathasson, megváltson és megváltoztasson. Isten szeretete, az az új élet, amit belénk adott, meg tud változtatni bennünket. Megváltoztat bennünket. Sőt, megváltoztatott azzal, amikor beköltözik a szívünkbe, ahogy itt az utolsó versben olvastuk, hogy bennünk a Krisztusnak az értelme van. Ez az értelem, ez a gondolkozásmód, amit az Úr Jézustól kaptunk, ez az, ami teljesen más életjárásra vezet bennünket. Milyen nagy kegyelem ez? Milyen nagy dolog, hogy ugye tudjuk, hogy az ellenség mindig azért mutatja meg, hogy milyenek vagyunk, hogy vádoljon. Ezért vádoló az ő neve. Ugye a sátán megmutat egy bűnt az életünkben, valamit, amit mindig újra és újra kell megteszünk, és akkor az ellenség azzal vádol, hogy látod, akármit teszel, tudod, hogy ez az, de nem tudsz más lenni. Te csak ilyen tudsz lenni. Nem tudsz más lenni, nem tudsz megváltozni. Ezért ne is akarjál megváltozni, maradj ebbe, vagy ha meg annyira zavar téged, akkor ugye tulajdonképpen emiatt téged úgyse szeret senki, téged nem hiányzol senkinek, vess véget az életednek, minek? Ugye a sátánnak ez az útja, ez a menete. És sok embernél sajnos el is érte ezt. És el is akar érni nap mint nap. Mert hallunk erről, hogy milyen magas Magyarországon az öngyilkosságnak a statisztikája. Mert ebbe a tükörbe néznek az emberek sokan, mert nem akarnak az Úr Jézusnak a tükrébe nézni, nem akarják hittel befogadni őt, mint az a szerető megváltó, aki azért mutatja hogy milyenek vagyunk, hogy megbocsásson és új életet adjon, és hogy teljesen újat kezdhessünk vele. És egy újat kezdve újban járhassunk folyamatosan. Nem csak egyszer, nem csak egy nap, hanem az egész életünkön át. Ez is óriási kegyelem ebben. Hogy nem csak egy napra ad nekünk megbocsátás Isten, és majd a mennyországba örök életet, hogy befogad bennünket az országába, hanem a megtérésünk után, amikor odafordulunk, akkor az onnantól kezdve az egész földi életünket akarja megváltoztatni. Békességet és azt az utat járni, ami nem kötelezően enged azoknak a tulajdonságoknak, azoknak a kísértéseknek, ami belőlünk jön, mert bennünk van egész halálunk pillanatáig. Az a hústesti kívánság, az egész testünknek a kívánság, ami össze van kötve az érzelemrendszerünkkel. Meg van fertőzve teljesen a világ által azokkal az érzelmekkel és azokkal a túlfűtött kívánságokkal, amit a világ nyom ránk, kényszerít ránk. Mert azt látjuk, hogy a világnak ez a fejlődésének a fő iránya, hogy megsokszorozta az emberek számára a kívánságot. Megsokszorozta azt a fajta lehetőséget, hogy élj a testnek, hogy elégíts ki a testedet. Ha nézzük azt, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt miket kínált a világ az ember számára, biztos, hogy voltak területek, ahol persze, hogy kínálta ugyanazokat a szenvedélyeket és ugyanazokat a kielégítéseket, de ma azt lehet mondani, hogy nincs olyan területe ennek az életünknek és a világnak, ahol ne százszorozódott volna meg, vagy milliószorozott, nem is tudok számokat mondani szinte, mert ugye a nullát az sokszor nem lehet fokozni, mert nem volt, és most meg nagyon erősen lett. Ha csak a szépségipartól elkezdve a különböző élvezeti cikkeket nézzük, egyszerűen végetlen, nincs vége annak az iszonyatos mennyiségnek, amivel bombázza a világ az embert, hogy elégítse ki a vágyait. És olyan nagy dolog, hogy ebbe a tűzzáporba, hogy úgy mondjam, élhet az ember egészséges életet, egészséges és önálló életet. Amit nem ennek a világnak ez az óriási vonzása és óriási kényszerrendszere szab meg, hanem valóban Isten szeretete, Istennek az a munkája, hogy keressük, hogy mit akar az ember, emberrel Isten, mit akar az életemmel Isten, mi az, ami helyes, ami jó és neki tetsző, ami tökéletes, ahogy mondja a római levélben az ige, hogy azon azt tegyük. És nagyon fontos, hogy az önismeret után, amikor megismertet Isten bennünket magunkkal, akkor cselekedjük azt, amit mi látjuk, hogy megváltozhattunk, ami a Krisztusnak az értelme, ami az Úr Jézusnak az értelme. Annak engedelmeskedjünk, cselekedjük azt. Ahogy itt a Jakab levelében olvastuk, hogy cselekedje az ember azt, amit megértett. És tényleg nagyon fontos, hogy azon kívül lássuk meg a hívő ember felelősségét is, amit itt Pál apostol részletez ebben a szakaszban, hogy minél több területen engedelmeskedik valaki az igének, minél jobban előbbre jut az Úr Jézus megismerése és az Úr Jézus élete a mi életünkben, annál inkább így lesz az, ahogy mondja az ige, hogy annál jobban látjuk Isten áldásait az életünkben, és annál inkább hiteles életet tudunk mások felé is élni. Ugye ez is egy fontos feladatunk, a hiteles élet, hogy bemutassuk ezt, hogy mi nem magunktól lettünk ilyenek, hogy mi nem olyan ügyesek, okosak, olyan erős akaratúak vagyunk, hogy magunktól ilyen fajta életet tudunk élni, amiben ott van az Isten szeretete és békessége, hanem az Isten ajándéka számunkra, és mindenki számára kínálja. Nem csak nekünk kínálja, hanem mindenki számára kínálja azért, mert ez az ő szeretete. Ez az Isten akarata, hogy megismerjék őt, mint megváltót, az Úr Jézus Krisztus, mint megváltót. És ezt adjuk tovább, hogy mások is megismerhessék. És ehhez fontos a hiteles élet. Aztán nagyon fontos felelősség az ige hirdetőknek, ahogy az elején is mondtam, hogy evangéliumot is tartalmazza mindig az ige hirdetésünk, de tartalmazza azt is, ami Isten mélyed megismerésének az ismerete. Egyrészt azért az evangélium azért fontos, hogy megtéressenek, akik még nem ismerik az Úr Jézus személyes megváltójuknak, de nagyon fontos, hogy akik már ismerik, azoknak az életjárásában is előbbre juthassanak. Ezért majd itt a következő fejezetekben, vagy a fejezetben, pont a 1 Korintus 3-ban olvasunk majd erről, hogy mikor lehet valakinek olyan eledet adni, az igehirdetők adhatnak olyan eledet, ami úgynevezett nehéz eledelnek, mondja az ige, nem a tejnek itala, azoknak, akik az életjárásukban befogadták az Úr Jézust, és akarják ezt az utat járni. Amíg valaki mindig vacillál ezen, addig újra és újra nyilván az evangélium hirdetése fontos a számára, és ez is nagyon lényeges, hogy ezt mindig is tartalmazza az ige alapját, az evangéliumot tartalmazza, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt is mindig tartalmazni kell a mi beszédünknek, ha nem is konkrétan ezt az ige verset, de ennek a lényegét, a mondani valóját. De olyan fontos lenne, hogyha mélyebbre is tudnánk hatolni az ige megismerésében. Egyrészt a közös alkalmakon is, ezért jók azok, amikor bibliaórán tudunk egymásnak, egymás hitát is épülni, egymás ismerete által beszélgethetünk az ige dolgairól. Ezért jó, mert egyik gondolat előbbre viszi a másikat, másik embert, ami Isten eszébe jutott valakinek, másiknak nem, és összerakhatjuk így ezeket a gondolatokat. Ez egy óriási lehetőség a hívő embereknek, a közösségnek, és ezért is fontos a gyülekezet, a gyülekezetben járás, hogy úgy mondjam, hiszen egymást tudjuk följebb-följebb húzni. Ez olyan, mint mikor valaki, aki ugye volt már hegyet mászni ilyen nehezebb terepen, az tudja, hogy milyen nagy dolog, amikor nem egyedül mászik, hanem együtt másznak, és az egyik tudja segíteni a másikat. Nem csak abban, hogy amikor éppen nagy veszélyhelyzetben van, akkor esetleg kimentik belőle, hanem föl is tudja húzni, vagy tolni, vagy olyan helyzetet tud teremteni, hogy a másik is fölmenjen akár egy olyan sziklafalon, ahol magától sose tudott volna esetleg. A kiépített útvonal, ahogy mondjuk, amikor ilyen sziklamászáson vagyunk, látjuk, hogy voltak, akik előttünk kiépítették az utat, ez ugyanúgy igaz a hit útjára is. Nagyon sokan előttünk jártak és bemutatták, hogy úgy mondjam, szögeket vertek a sziklába, hogy azokon mehessünk, hogy ne kell mindig nulláról kezdenünk az ismereteket, az Isten ismeretét. Nagyon sok jó könyv, értelmezés van, leírás, élettapasztalat, ami segítségünkre van a hitben való járásban. És vegyük ezeket igénybe. Mint ahogy milyen buta ember az, hogyha valakinek képítettek egy ilyen szöges, drótköteles pályát egy sziklafalon, és mégis azt mondja, hogy nem megy azon, mert az neki, ugye, az snasz, inkább majd ő egyedül. Majd ő újra végigjárja, újra beveri ezeket, vagy több. Egész lehet persze mindent csinálni, sok mindent. Mindenkinek a maga döntése az, hogy hogyan éri az életét, és ez a felelősségünk is. Egyénileg ránk van bízva természetesen. De mennyire nagy dolog az, hogyha az ember megalázkodik Isten előtt, és tudja azokat a dolgokat is használni, amit másoktól kap. Elfogadni is Isten szeretetéből, ez is egy nagy dolog. Mert sokszor az ember könnyebben ad, mint hogy elfogad. Ugye a büszke ember nehezen fogad el. Vagyunk egy pár ilyenek, azt hiszem, akik sokkal nehezebben fogadunk el, mint ahogy adnánk. Adni könnyebb, mint elfogadni sokszor. Isten szeretetével is pontosan ez van, hogy a büszke ember nem akarja elfogadni Isten szeretetét, mert majd én megmutatom, hogy én oda tudok jutni. És milyen nagy dolog ez, hogy megalázkodhatunk Istennek a hatalmas keze alatt. A büszke ember megalázkodhat. Igénybe veheti Isten szeretetét, amit határozottan nekünk adott. Milyen nagy dolog ez, hogy megtehetjük ezt. Hogy nekünk nem kell büszkén odállni Isten elé, hogy na majd én megteszem Uram és akkor, vagy Istenem és akkor mutassál még valamit, amit nem tudnék megtenni. És nagyon gyorsan le tud bennünket Isten szerelni, hogyha őszinték vagyunk és belenézünk az ő tükrébe. Milyen jó lenne, ha így tudnánk az életünkbe Isten szeretetét befogadva értékelni, amit itt olvastunk a 9. versben, hogy amiket készített nekünk, arra nem is gondoltuk, nem tudtuk feltételezni, hogy ekkora szeretet, ekkora belső békesség és irány, belső békesség iránya és valósága lehet ott az életünkben, és engedelmeskedjünk az igének, engedelmeskedjünk az Úr Jézusnak, hogy mások felé is tudjunk hiteles életet élni, és olyan igét továbbadni, ami igaz ige, ami a valóság az ige alapján. Ne valamilyen fajta téves ismereteket adjunk tovább, hanem olyat, amit Isten igéje tartalmaz, amit Isten szent lelke szelleme mutat meg a mi számunkra. És örüljünk és legyünk hálásak nagyon ennek az életnek, amit Istentől kaptunk, amit itt kifejez az ige, hogy leleplezte Isten az ő dicsőséges tervét előttünk. Adjunk hálát azért, hogy megtette ezt, és hogy mi is ebben a kegyelemben élhetünk. Amen.